94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. 12 000 beteget látott el a kis településeken a máltai szeretett szolgálat. Többek között Borsodabói, Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is. Ülésezett a Sátoraljaújhelyi közrendvédelmi és közbiztonsági szakmai munkacsoport. Újra útnak indítják a Tiszató sebes vonatot. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. 12 000 beteget látott el az orvos nélkül maradt kis településeken a máltai szeretett szolgálat. 2 év alatt a Naszladi Attila egészségfejlesztési program keretében a szakemberek már 38 nehéz helyzetű települést tudtak ellátni. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló telemedicina rendelésekről Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A felzárkózó települések program a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat jelenlét programján alapuló az ország legszegényebb településeinek a felemelését célzó az élet minden területére kiterjedő program, és hát így, hogy az élet minden területén próbálnak segíteni a kollégák, az egyik megoldatlan probléma a leszakadó kistérségekben a házi orvosi ellátás a 300 legszegényebb településen, amit a kormányhatározat nevesített a KSH adatai alapján, nagyon nagy arány vannak olyan települések, ahol hosszabb ideje, akár 1-2-3 éven, sőt van néhány település, ahol 5 évennél hosszabb ideje is betöltetlen a házi orvosi praxis. Erre a problémára sokféle megoldási javaslat született korábban. Volt, amikor a beteget próbálták szervezetten utaztatni az ellátáshoz, volt, amikor az orvost próbálták utaztatni a helyszínre. A telemedicina megoldás az pedig egy harmadik utat választ. A technikát utaztatja, sem a betegnek, sem az orvosnak nem kell hozzá kimozdulni, és úgy látszik, hogy ez működőképes. A Európai Uniós forrásból valósult meg a beruházás, a legmodernebb technológiai eszközöket, vizsgálati módszereket kellett hozzá megvásárolni, amik a széles sávú internetet használva összekötik a beteget az orvossal, tehát a technika utazik, mozgó orvosi rendelőket alakítottak ki munkatársaink a beruházás keretében, 14 mozgó egészségügyi központ jött létre, és ezek mennek el az adott helyszínekre. Szakápoló és személyzet érkezik a gépkocsival, orvos viszont nem. Az orvos beosztás szerint rendel a monitor előtt, akár a munkahelyén, kórházban, intézetben, vagy akár a lakásán, ha éppen úgy jön ki a beosztása, és az interneten keresztül zajlik a vizsgálat. A fonendoszkóp olyan hangosításra képes, hogy az orvos jobban hallja a 300 kilométeres távolságból, mint hogyha a hagyományos készülék a fülébe lenne bedugva. A különféle eszközökön, például a kis pálcika, amikor a torkába bekukucskál az orvos a betegnek, az itteni pálcikán olyan kamera van, ami 1000-szeres nagyításra képes, tehát a legparányabb részletek is tökéletesen láthatók, és gyakorlatilag minden olyan felszerelés megvan ezekben a mozgó egészségügyi központokban, ami egy házi orvosi rendelőben megtalálható, sőt ennél jóval több is, mert majd hogy nem egy szakorvosi rendelőnek a felszerelése is érkezik a helyszínre. Ahol szociális munka zajlik a településeken, a felzárkózó települések programban, ott a kollégák előkészítették, hogy tehát akik rendelésre várnak, azok tudjanak erről az alkalomról, tehát meg kellett szervezni, hogy adott időpontban azok az emberek, akik orvossal szeretnének találkozni, azok oda menjenek a helyszínre, és hát 2023. március 6-án a 5 kiválasztott településen megkezdődött az országban mindenhol ez a fajta ellátás, nyilván megelőzte egy kísérleti üzem. És ami nagyon fontos, ugye, hogy tényleg tehát az a koncepciónak az a része, hogy se a beteg, se az orvos ne utazzon fölöslegesen. Itt a technikában utazó, tehát a laborvizsgálatokat is el tudják végezni helyben a kollégák, sőt ultrahangvizsgálatot is. Van személyzeti szűrésre alkalmas jármű, és van nyilván az kevesebb helyre tud egyszerre menni, mert az már egy nagy busz, de van tüdőszűrésre alkalmas buszunk is, és akkor gyakorlatilag 2 év alatt 140 ezer laboratóriumi mintát vizsgált meg a program. Ezeket szállító járművekkel beküldik Bicskére, és aztán ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az STK-ban, másnap, harmadnap vagy x idő után a elektronikus szolgáltatási rendszerben hozzáférhetőek a leletek vagy az eredmények, pont ugyanezt történik itt is. 38 településen alakult ki a telemedicinás ellátásnak a eddigi gyakorlata az elmúlt 2 évben. Ez 12 ezer valahány száz betegnek a vizsgálatát jelenti 2 évente, és ez azt jelenti, hogy a települések nagy részén minden héten ugyanazon a napon, néhány kisebb településen, esetleg minden második héten ugyanazon a napon megérkezik a jármű, megjelennek a kollégáink, és zajlanak a rendelések.
Ülésezett a Sátoraljaújhelyi Közrendvédelmi és Biztonsági Szakmai Munkacsoport. A hónapokkal ezelőtt létrejött csoport célul tűzte ki a város közbiztonságának javítását és az ehhez kapcsolódó jelzőrendszer kiépítését, amely által visszaszoríthatják a szabálysértéseket, mondta el Szamos Völgyi Péter polgármester.
Ambivalens érzéseim vannak, adott esetben halálos kimenetelű bűncselekmények, hál' Istennek nagyon-nagyon ritkán vannak, vagy pedig van olyan év, hogy egyáltalán nincs, sőt ez a több, tehát ebből a szempontból ki lehetne pipálni az ügyet, de itt vannak azok a irritáló és amúgy adott esetben valós veszélyt jelentő cselekmény sorozatok, amelyeket ki kell szorítani a városból. Kezdeném a kábítószer vagy kábítószer-szerű szereknek a használatával, annak a terjesztésével, esetleg az tárolásával és előállításával, amelynek hihetetlen rossz társadalmi utóhatása van, kisközösségekben és nagyban is egyaránt. Itt vannak azok a ingyen élők, akik napjaikat a közterületen töltik el, koszosan, mocskosan, büdösen, munkát nem vállalva, folyamatosan koldulva, lányokat zrikálva. Én azt hiszem, hogy nem hiszem, tudom, hogy erre sincsen szükség Sátoraljaújhelyben, illetve azokat a kisebb, de az adott sértetnek nagy problémát jelentő szabásértéseket elkövetők, akik mindent elkövetnek azért, hogy pénzhez jussanak, annak az eredményeképpen pedig különböző tudatmódosító szereket fogyasszanak. Ez a két nagy csoport mindenképpen megvan. A harmadik, és én ide rekom ezt is, hiszen a közbiztonság és a közérzet az kéz a kézben jár. A közterületi szemetelés, a illegális hulladéklerakást, a elhanyagolt épületeket, a felelősség nem vállalását, ezek mind-mind együtt, viszont már, ahogy felsoroltam, egy komoly irritációt jelentenek a tisztességes törvény tisztelő polgároknak. Ezért vagyunk itt, plenáris ülésem, és majd a kisebb programok a munkacsoportokban, hogy egy olyan feladatmeghatározás történjen, amelyet ha végrehajtunk, és itt a ha nagyon-nagyon fontos szó, akkor kézzelfogható eredményeket érezzen mindenki.
Palic István képviselő, a munkacsoport elnöke az egyik legfőbb feladatként a jelzőrendszer kiépítését és megfelelő működését emelte ki.
Ismételten megerősítettük egymást abban, hogy ezen a jelzőrendszeren belül mindenkinek a maga helyén kell lépnie akkor, hogyha olyan esemény következik be a saját intézményében, amely már túlmutat azon, de ugyanakkor, ha a megfelelő helyre jeleznie kell az adott eseményt, ez lehet sorozatos hiányzás akár, de lehet egy iskolai agresszió, egy iskolai bántalmazás, vagy ha a pedagógus azt veszi észre, hogy ennél a gyermeknél itt most hirtelen és gyorsan valami megváltozott, tanulmányi eredménye romlott, hanyaggá vált, ruházata megváltozott, akkor erre is megvan a jelzőrendszerben a megfelelő csoport, aki az ilyen esetekkel is tud foglalkozni, és hogyha ez az eset kivizsgálásra kerül, és tényleg indokolt, akkor kerül a gyámügy látókörébe, ez a gyermek, és ők keresik meg rá a megoldást. Minden eszköz megvan Sátoraljaújhelyben, mindenre van megfelelő csoport, aki Sátoraljaújhely rendjével is biztonságával, közbiztonságával foglalkozhat. Nem kell új rendszert létrehozni, minden megvan, csak mindenkinek a saját maga helyén a sarkára kell állni, és az információkat egymásnak tovább kell adni. Gyakorlatilag a mai megbeszélésnek is pont ez volt a célja, hogy ne felejtsünk rá erre a dologra, az információ áramlása a legfontosabb. Nekünk tudni kell átadni a rendőrségnek, hogy az újhelyi lakosoknak mi zavarja a szemét, mi bántja őket. Ugyanakkor jó, ha tudjuk azt, hogy a rendőrség pedig éppen mivel foglalkozik, és milyen eredményeket értek el.
Újra útnak indítják a Tiszató sebes vonatot, amely idén március 15-től november 2-áig közlekedik a Keleti pályaudvar és Tiszafüred között, közölte a MÁV csoport a honlapján. Március 15-e és május 25-e között hétvégén és ünnepnapokon, május 26-a és augusztus 31-e között naponta, míg szeptember 6-a és november 2-a között ismét hétvégén és ünnepnapokon lehet igénybe venni a sebes vonatot, írták. A vonat 8 óra 10 perckor indul Budapestről, és 10 óra 39 perckor érkezik Tiszafüredre. Útközben 60-ban, Füzesabonyban és Poroszlón áll meg. Visszafelé Tiszafüredről 17 óra 46 perckor indul, és 20 óra 15 percre érkezik Budapestre. Így elegendő idő áll rendelkezésre egy kellemes biciklitúrához a tó körül, részletezték. A közlemény szerint a Tiszató Magyarország egyik legkedveltebb kerékpáros úti célja. A tó nem csak a közvetlen sebes vonattal érhető el, hanem délről Kisköre és Abátszalók irányából is megközelíthető, a Kisújszállás Kálkápolna közötti személyvonatokkal. Kisújszálláson pedig átszállási lehetőség van Debrecen és Szolnok irányába, a Cívis interrégiókra. Idén a volán járatokon a tavalyi évhez hasonlóan a nyári időszámítás alatt tervezi a kerékpárszállítási szolgáltatás biztosítását a MÁV csoport. Március 30-ától október 25-ig a tavalyi évvel megegyezően a Budapest és a Mátra, illetve a Tiszató térsége között közlekedő buszok mellett a Budapest és Salgótarján, Eger, Kazincbarcika, valamint Miskolc között közlekedő egyes járatokon lehet kerékpárok szállítani a megadott megállóhelyek között, tudották. A tarifareform tavaly márciusi bevezetése óta a kerékpárjegyek egységesen 500 forintba kerülnek, távolságtól függetlenül, de a rendszeresen kerékpárt szállító utasoknak ajánlják a kerékpár országbérletet, amelyet már 10 utazás, 5 oda-vissza út esetén megéri megváltani. Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán a köd várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyol felhőzet, valamint a gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre számíthatunk. A gomoly felhőkből helyenként záporzivatar kialakulhat. Késő délutántól délnyugat felül ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és a késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezése valószínű szerdán. Főként a Dunántúlon és a Délalföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél. A Fertőtó környékén viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 22 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. március 11-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. 10-60-i vállalkozás munkáját ismerte el a város a 60 város partnere program részeként. Együttműködési megállapodást írta le a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Nyíregyházi Egyetem elnöke és rektora. Idén is meghirdetik Egerben a Boldog utca programot. Ezek mai műsorunk főbb témái. Ebben az évben 10-60-i vállalkozás munkáját ismerte el a város a 60 város partnere program részeként. Díjaztak többek között gyógypedagógusi tevékenységet, éttermet és logisztikai céget is. Az év vállalkozása díjat a rendezvények hangosításával foglalkozó Mamut Sound kapta meg. A részletekről Horváth Rihárd polgármestert és Koros Attila ügyvezetőt hallják.
Ez az alkalom egy kicsit más, mint az eddigiek, hiszen a város akaratán kívül egy rendkívül nehéz helyzetbe került. Ez igaz Magyarországon most a teljes önkormányzati szektorra. És azt, hogy ezen belül 60 hol helyezkedik el, hogy milyen problémákkal néz szembe, azt be kellett mutatni. Meg kellett mutatni az embereknek, hogy feketén-fehéren ez a helyzet. És a VOSZ Heves megyei elnöke is nagyon jó rácsatlakozott erre, hiszen ő is a megyét tekintve és akár 60 tekintve is újabb és újabb számokat hozott, hogy igenis, hogy ez az év egy rendkívül nehéz év lesz. Ugyanakkor viszont ebben a nehéz évben is nagyon fontosak nekünk a vállalkozók, nagyon fontosak a 60-iak. Nagyon fontos az, hogy lássuk a vállalkozók problémáit, és ők is lássák a mi problémáinkat, és tudják azt, hogy a városvezetés mit, miért tesz. Hiszen pontosan ez a partnerség az, ami az elmúlt évtizedben jellemzett minket, jellemezte a városvezetést, és pontosan ezért nagyon fontos az, hogy elismerjük a vállalkozóinkat, elismerjük azokat az embereket, akik dolgoznak, akik tesznek ezért a városért, és velünk vannak ebben a nehéz időszakban.
Számomra ez egy nagyon különleges díj, nagyon nagy értékű, és nagyon szépen köszönöm a 60 önkormányzat testületének, hogy ezt nekem ítélte. Igyekszünk 2011 óta mindig a csapatommal a lehető legjobb szolgáltatást, a legjobb színvonalú rendezvényt, és a közönséget kiszolgálva, ezáltal a megrendelőt is kiszolgálva megfelelő módon megvalósítani mindent, amilyen önkormányzati rendezvény, gyakorlatilag a kis konferenciától, az önkormányzati kis rendezvényektől, a 15 ezer fős nagy koncertig igyekszünk bármilyen kérését az önkormányzatoknak maximálisan megvalósítani. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a csapatomnak, hiszen nélkülük ez a díj soha nem lett volna a miénk. Nagyon szépen köszönöm a munkájukat, a közreműködést és a lojális hozzáállást mind a gazdasági helyzethez, mind a főnökükhöz hozzám. Nagyon nagy reményekkel indulunk a 2025-2026-os évnek, bár a gazdasági helyzet előrejelzései nem feltétlenül rózsásak. Több olyan nagy rendezvényt szeretnénk megvalósítani, melyre már előszerződéseink vannak. Több országos, illetve Európai Unión belül több külföldi országban előre leszerződött rendezvényeink, melyekről most nem beszélhetek sajnos.
A Magyar Közgazdasági Társaság Nyíregyházán rendezte meg a napokban szakmai konferenciáját. A rendezvényen együttműködési megállapodást írta le a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, a Nyíregyházi Egyetem elnöke és rektora. A szakmai előadások előtt átadták a közgazdász díjat is. Mádi Zoltánt, a Magyar Közgazdasági Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete elnökét hallják.
Egyértelműen ez egy új missziót, új feladatot hirdető tavaszi rendezvény, az újjászületéssel együtt gondoltuk ezt. Tehát, hogy az a munka, amit eddig végeztünk, sikeresen és nagyon erős visszaigazolást kaptunk most is, hogy ezt hogyan tudjuk megújítani, erről gondolkodunk, és ennek elemei a fiatalsághoz elérés, ennek eleme, hogy vállalati előadóban mikrogazdasági kérdésekkel foglalkozunk. Itt van a szatmárnémeti delegáció, átlépténk a határon, megpróbáljuk a kapcsolatokat felvenni, és egy generációváltáson is gondolkodunk. Ezen kívül, ami nagyon fontos, az összes városi szervezet tudja, hogy ez van, és mindenkit összekapcsolunk, tehát együtt gondolkodnak.
Most pedig Szabó Györgyöt, a Nyíregyházi Egyetem rektorát hallják.
Alapvetően közös programoknak a szervezése, mentorálás, tehát a gyakorlati életből kollégákat be tudunk emelni a felsőoktatás falai közzé, ne a nagybetűs életbe szembesüljön a hallgató azzal, hogy Úristen, a teória és a gyakorlat között szakadéknyi különbség van. Itt ugye egy direktebb átjárás egymás problémáinak és célrendszerének a őszinte megismerése lesz a legnagyobb hozadék ennek az együttműködésnek.
Végül Lantos Csaba, energiaügyi minisztert hallják.
Lesz energiahatékonyságot elősegítő pályázat kifejezetten egyébként magyar KKV-knak, egyfelől, másfelől energiatárolásra is lesz pályázat, és geotermiára is. Úgyhogy lesznek különböző pályázataink, összességében 440 milliárd forintot tudunk megmozdítani annak érdekében, hogy az energiaügyekbe előrébb tudjunk lépni. Ez azonban nem megy egyedül a kormánynak, ehhez kellenek a vállalatok, akik hajlandók befektetni a pénzüket. Mi a kockátokat tudjuk csökkenteni, illetve hát azt a bizonyos megtérülést tudjuk valamelyest javítani. Azzal úgy, hogy lesznek ilyen pályázatok.
Idén is meghirdeti a Boldog utca programot az EGRI Közösségi Alapítvány. A kezdeményezés közösségi finanszírozással támogatja egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A cél a közösségépítés, a kapcsolatok erősítése. A programot 2023-ban indították útjára, azóta 18 szomszédsági összejövetel jött létre. A részleteket Törőcsik Gábor, az alapítvány kuratóriumi tagja ismertette.
A közösségi alapítványok helyi, jelen esetben EGRI adományokból építkezik, tehát hogy az egyik fontos funkció az alapítványnak, hogy adományokat fogadunk. Itt általában azért mikroadományok, kisebb adományok jönnek EGRI-ektől, kisebb EGRI cégektől, de természetesen nagyobb cégeket is keresünk, és szívesen fogadjuk a támogatást. Egyének pályázhatnak, tehát akik egy utcában vagy egy társasházban laknak, akkor fogják magukat, és nálunk pályázhatnak egy 50 ezer forintos támogatásra. Ez inkább csak egy jelképes induló, tehát szeretnénk ösztönözni ezeket a társasházakat, utcákat, hogy pályázzanak, és akkor ezzel az 50 ezer forinttal elindulhatnak egy projektre. Eddig 19 pályázó volt a két év során, és 900 ezer forintot osztottunk ki, és hát a teljesen változatos Egerből, tehát akár Felnémetről, a belváros környékéről, Hajdúhegyről, tehát több helyről is voltak utcák, akik megvalósították a Boldog utca projektet. Jelenkezni tulajdonképpen mától lehet, egészen év végéig. Van egy keretünk, idén 600 ezer forintot szánunk erre, és nyilván, hogyha kifogy, akkor el kell gondolkodni, hogy jó projektet csinálunk, és tudunk-e még rárakni, de ez a 600 ezer forint, ez a keret most idén. A Boldog utca projekt célja, hogy az embereket összehozzuk. Tehát abszolút jó, hogyha tulajdonképpen egy bulit, egy összejövetelt tartanak az emberek. Fontos, hogy azért mi a alkoholt nem támogatjuk anyagilag, de hogyha ezen felül még egy plusz dolgot csinálnak, például már volt faültetés, vagy beszereztek bizonyos eszközöket, amiket használhatnak, padokat, stb. Annak csak örülünk, hogyha tartós dolog, de azzal is teljesen elégedettek vagyunk, hogyha egy jó hangulatú szomszédsági összejövetel megvalósul.
Kistó Zsófia és közössége korábban már elnyerte a Boldog utca címet. A mai sajtótájékoztatón erről számolt be.
Nálunk egy nagyobb szabású rendezvény volt, mert mi 5 utcának a lakóit hívtuk meg a buliba. Mindenkinek szórólapot adtunk, meg a Facebook csoportunkban hirdettük a bulit, és hát egy ilyen batyús buli volt igazából, mindenki hozta az enni-innivalót, és a keretet az pedig a gyerekeknek a szórakoztatására költöttük. Meg egy fát is ültettünk. A gyerekeknek hívtunk egy lányt, aki arcfestést készített, ezen kívül vettünk csillámtetoválásokat, különböző apró játékokat, meg díszítésre költöttünk még, hogy szép legyen a helyszín. Azóta mindenki annyira lelkes volt, mindenki nagyon örült, hogy olyanok is eljönnek, akik előtte ki sem mozdultak a környéken. Nagyon sok új embert megismertünk, akiket akár eddig nem is láttunk. Az idősek kifejezetten hálásak voltak érte. Nagyon örülnek, hogy megismerik az új családokat, hogy van egy ilyen összejövetel, úgyhogy azóta nagyjából olyan fél évente rendezünk hasonló bulikat.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Ismét nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, miután előző este is jó híreket közöltek az állapotáról. Közölte a Szentszéki Sajtóközpont március 11-én kedden 8 óra 27 perckor. Ferenc pápát a római Gemelli klinikán február 14-e óta kezelik. A pápa éjszakája nyugodtan telt, 8 óra körül ébredt fel, állam a reggel kiadott tájékoztatásban. A március 10-én hétfő reggel kiadott szentszéki sajtóközlemény bővebb információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról. Mint írják, a Szentatya egészségi állapota továbbra is stabil. Az előző napokban tapasztalt javulás tovább erősödött, amit mind a vérkép, mind a legfontosabb orvosi vizsgálatok eredményeinek összessége megerősít, valamint az is, hogy jól reagált a gyógyszeres kezelésre. Mindezek miatt az orvosok úgy döntöttek hétfőn, hogy feloldják a prognózist. Az olasz orvosi szaknyelvben ez azt jelenti, hogy az orvosok kijelentik, hogy a beteg nincs közvetlen életveszélyben, amiatt a fertőzés miatt, amellyel a kórházba felvették. Tekintettel azonban a kórkép összetettségére és a felvételkor diagnosztizált súlyos fertőzésre még napokig szükséges a gyógyszeres orvosi kezelés kórházi környezetben. Ferenc pápa a kórházból követte a római kúria lelki gyakorlatát. Hétfőn délelőtt a Szentatya karosszékből videón követte a római kúria lelki gyakorlatának elmélkedését, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai házszónoka tartott. A Szentatya így lelkileg tudott csatlakozni a 6. pál teremben jelenlévőkhöz. A Ferenc pápa gyógyulás helyért mondott rózsafüzér ezen a héten 18 órakor kezdődik. Az imádságot a római kúria lelki gyakorlata keretében imádkozzák, amelyet a 6. pálteremben tartanak. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét, fogalmazott a pápai ház szónoka a vasárnap kezdődött nagybőjti lelki gyakorlaton. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka az örök élet reménye címmel tartja meg lelki gyakorlatos beszédeit. Elmondta, az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elvitatják ezt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják azok hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a szent évben és a Szentatya által átélt mély szenvedés pillanatában. A pápai ház szónoka hozzátette, végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát, és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanított Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának tartott lelki gyakorlat első elmélkedésében. A katolikus Karitász idén is megszervezi a tartós szeretet elnevezésű nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtést, amely már a 14. alkalom lesz. A hívek március 23-a és 30-a között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Bódi Mária Magdolna, vagy ahogy mindenki szólította, Magdi, boldoggá avatása Veszprémben 2025. április 26-án 11 órakor lesz a Veszprém arénánál. Bódi Mária Magdolna egy vértanú, aki a 20. század legsötétebb éveiben minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, reményt adva a rászoruló, a hittől elszakadt, a háború borzalmait átélő embereknek. Bódi Mária Magdolna 24 évesen életét adta Krisztusért. Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támadt két fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lány a többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el. A boldoggá avatáson résztvevőknek regisztrálniuk kell, ami már február végétől lehetséges a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása alkalmából létrehozott weboldalon. Most Udvardi György veszprémi érseket hallják.
Kiket hívunk? Elsősorban a fiatalokat. Most nagyon sok mindenkit felsorolok azért, hogy az ünnepnek a jellegét is jól lehessen érzékelni. Elsősorban a fiatalokat. Egyházmegyéből, Magyarországról, határon túlról, katolikus oktatási intézményekből, plébániai csoportokból, római dikasztériumoknak a képviselőit. Ez nem csak illendőség, nem csak szokás, hanem nagyon hálásak vagyunk, hogy munkájukkal segítették a boldogávatás eljárását. Apostolni nuncius urat. Nagy örömmel hívjuk meg az ügy posztulátorát, Krisztiána Marinelli asszonyt, aki nagyon lelkesen viszi ezt az ügyet, és képvisel bennünket Rómában napi szinten. Bódi Mária Magdolnának már több csodáját tudjuk konstatálni. Hivatalok mondjuk 2 nap alatt egy engedélyt kiadtak, tehát ez már önmagában egy óriási eredmény. Természetesen határon túli magyar püspököket, tehát számítunk az ő jelenlétükre, ez pedig egy nemzeti ünnepet is, nemzetünk ünnepét is tudja jeleníteni. Ugyanígy meghívást nyer a római Szent Bertalan sziget plébánosa, hiszen ő maga gyűjti össze a kommunista diktatúra áldozatainak az erekjét ezen a szigeten. Nyilván majd oda el fog kerülni Bódi Mária Magdolnának az erekjéje is. Szerzeteseket nagy szeretettel hívjuk. Lesz olyan egyházmegye, amely erre az ünnepre szervezi éves zarándoklatát, a Szombathelyi Egyházmegye 1000 fővel körülbelül, testvéregyházak képviselőit, tagjait. Nagy öröm számunkra, hogy Bódi Mária Magdolnának vannak rokonai, akik itt élnek körünkben, unokahúg, illetve családok. A Bódi Mária Magdolna alapítványnak a tagjait. Azokat az önkormányzatokat is hívjuk, ahol Bódi Mária Magdolna életét élte, akárcsak rövid ideig is. És nagy örömmel hívjuk azokat a boldogávatásra készülő egyházmegyéket, itthonról és külföldről is, akik hasonlóan hozzánk várják, hogy az ő jelöltjük elnyerje ezt a lehetőséget.
Porka Gyula veszprém polgármestere elmondta, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása azt mutatja, hogy nem csak a történelmünk során, hanem az elmúlt évtizedekben is történt olyan vértanúság, amely tovább erősíti az egyház és a város kapcsolatát.
Ennek a városnak a gyökerei, azok a kereszténységgel együtt eresztettek gyökeret itt ezen a vidéken. Azt is el szoktuk mondani, hogy ha valaki itt a Sédvölgyön végig sétál, akkor nem csak a városnak a testét, nem csak a fizikai megvalósulását, hanem a lelkét is talán egy kicsit meg tudja érinteni, hiszen azok a szentek, akik ehhez a városhoz kötődtek, vagy azok a boldogok, akik a távoli történelmi múltban kötődtek ehhez a városhoz, azok tulajdonképpen itt a vár dombon, illetve ebben a völgyhöz kötődtek. Döntően és alapvetően határozza meg a városnak a múltját, és nekem meggyőződésem, hogyha valami a múltat meghatározza, akkor a jelenre is kell, hogy hatása legyen. Ugye mi itt Veszprémben a élhetőségi ambícióink vannak, abba szeretnénk mindig előre lépni, és az élhetőségnek van egy nagyon fontos feltétel, ez a társadalmi tőkének hívják, ami a város múltjához való viszonyt, meg a város identitását jelenti. És én azt gondolom, hogy amiről ma beszélünk, az pont ezt a gyökeret célozza. Ez a városnak a lelke tulajdonképpen. És az, hogy ez nem csak a történelmi múltban, hanem a közelmúltban is vannak olyan vértanúságok, vannak olyan jelenlétek, vannak olyan gesztusok, van olyan erős hit, ami a történelmet tovább tudja örökíteni, és a mi városi identitásunkat, ahhoz a közösséghez, amihez tartozunk, az tovább tudja erősíteni.
Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2025 őszén is. A jelentkezés határideje május 20-a. A képzés célja olyan kántorok szakmai képzése, akik a kántori szolgálat ellátása mellett képesek az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében. Felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, valamint az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú plébániai csoportokkal való foglalkozásra. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével május 20-áig lehet jelentkezni. A Heves vármegyei Nagykökényesen hálaadó és engesztelő keresztutat tartanak 2025. március 29-én szombaton 14 órától. Az idei, immár 14. alkalommal megrendezendő községi keresztút mottója: a kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. Az imádságos alkalmat szervezi és vezeti Szabó Imre sekrestyés harangozó. A keresztútjárás a nagykökényesi katolikus templomtól indul, és oda is tér vissza. Mindenkit szeretettel várnak, hiszen van miért hálát adnunk és engesztelnünk a mindenható és irgalmas Istent. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Bár az átigazolási időszak már véget ért, a szabadon igazolható játékosok továbbra is szerződtethetőek a labdarúgásban. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diák Olimpia országos döntőjében. Martinek János volt a nyíregyházi Aqua Esze által szervezett Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi vendége. Szépen emelték a vízilabdások Kazincz Barcika sportjának elismertségét az utóbbi időben. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bár az átigazolási időszak már véget ért, a szabadon igazolható játékosok továbbra is szerződtethetőek. Így lett új játékosa a Kazincz Barcika MB2-es labdarúgó csapatának, egy olyan játékossal Makrai Gábor személyében, aki a KBSC utánpótlásában kezdte pályafutását. Makrai Gábor Egerben született, 1996-ban, majd 9 éves korától 5 éven át a Kazincz Barcikai utánpótlásban játszott. 14 évesen került a Felcsúti Puskás Akadémiára, ahol 4 évvel később bemutatkozott az élvonalban is, a 2014-15-ös szezonban 9 meccsen lépett pályára az NB1-ben. Később kölcsönben Csákvárra, majd Diósgyőrbe került. Kiválóan szerepeltek a Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola grundbirkózói a Diák Olimpia országos döntőjében. Gecsei László testnevelőt hallják.
A játék azért fontos, mert fiatal, pici gyerekekről beszélünk, és lehet úgy is küzdeni, hogy játszanak közbe, és igen, természetesen úgy is fognak küzdeni, amikor szabályhoz kötötten és a grundbirkózásnak megfelelően küzdenek, de kell a játék. Mindenképp kell hozzá az, hogy sportiskola vagyunk. Tehát itt azért a gyerekeknek a merítése, az úgymond megtalálása azért a sportképességek alapján történik. És én azt gondolom, hogy ez a tanulás, a sport, tehát mindennek az együtthatója, az azt mutatja, hogy ott a versenyen is a leginkább sportiskolák szerepeltek a legjobban, és örülök, hogyha úgy tűnik, hogy mi szerepeltünk a legjobban. Én remélem, hogy azzal különültünk el talán a többi csapattól, hogy jó a csapatszellem, egymásért küzdenek a gyerekek, hogy megértették azt, hogy egyik a másikért küzd, és érte is küzdenek. Tehát itt egy egyéni sportágról beszélünk, birkózásról, grundbirkózásról, de ez egy csapat, ez egy közösség. Tehát azt próbáltam nekik tanítani, hogy soha ne arra számítsanak, hogy a másik győz, hanem mindenki azon gondolkozzon, hogy ő maga győzni fog, és ha mindenki így gondolkodik, akkor remélhetőleg egy 4-3-ra mi győzünk. Szerintem a nagyon nagy többség még keresgélésben van, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy megvan a sportága. És ez változhat. Ez különösen akkor volt érdekes, amikor a birkózó versenyek végén hallottam, hogy évekkel ezelőtt mondták, hogy persze, mert egy judósokkal jött ide. És én ezt évekig hallgattam, úgyhogy nem mondtam semmit. Aztán amikor olyan kedvem volt, akkor elmondtam, hogy nem. Itt van tornász, kosárlabdázó, kézilabdázó, futballista, és akkor néztek nagy szemekkel, hogy igen. Hát igen, mi készülünk erre. Egy évben minden héten egy nap küzdősportóra, egy testnevelés óra. Sokan már olyan viccesen, vagy úgy szoktak nekem köszönni, ahogy én is szoktam nekik köszönni, és hallom, hogy csokolom, puszi. És tehát itt ezek a gyerekek, nálam gyerekek. Aztán nyilván, mint sportoló próbálom a belőlük a legjobbat kihozni. És igen, szerintem ez sokkal emberibb kapcsolat, mint hogy csak megtanítom őket valamire. Mi egymást segítjük, és tehát egy jó kapcsolat van mindenképp. Ennél a csapatnál volt, amikor azért sírt valaki, mert nagyon jól sikerült a meccse, vagy a csapatmeccse, és volt, akinek azért volt sírás, mert nem sikerült. De volt olyan, akit megemeltem, és annyit mondtam, hogy ügyes voltál, és magamhoz szorítottam, és onnantól kezdve záporesőként sírt, úgyhogy ők lettek az elsők a pici lányoknál. Én először az Istvánfi Gyula általános iskolában kerültem kapcsolatba a grundbirkózással, a kolléganők mondták, hogy hát el kellene indulni, hogy az iskolának, hát ha ez a judósok hoznak pontot, és hát elindultunk, és akkor még volt megyei, városi, megyei, országos elődöntő, országos döntő, tehát nagyon sok csapat volt, és hát akkor a megyein hetedikek lettünk, és én néztem, hogy mit csinálnak a többiek, milyen fogásokat gyakorolnak, és utána megpróbáltam ezt összerakni a judóval, meg azzal, amit láttam, és a rákövetkező évben Kazincz Barcikán utána már az országos döntőben másodikok lettünk. És hát az évek alatt eljutott oda, hogy elkerültem az Istvánfiból egy darabig, ahogy itt tanítottam óraadóként, meg edzőként, akkor kedves barátommal, meg a gyerekeim oda jártak a Szent Imrébe, indultunk, akkor fiúk, lányok szintén megnyerték az országos diákolimpiai döntőt, és hát azóta itt a Gyarmatival is nyertünk már diákolimpiai döntőt, és rengeteg jó helyezést értünk el.
Martinek János volt a nyíregyházi Akvers által szervezett Példaképek közelről rendezvény sorozat legutóbbi vendége. A találkozón a kétszeres olimpiai bajnok öttusázó a nyíregyházi Kossuth gimnázium diákjainak tartott beszámolót pályafutásáról. Most őt hallják.
Soha nem lehet feladni, hiszen én 87-ben kerültem be először a felnőtt keretbe, mint világbajnoki induló, ahol egy katasztrofális lovaglást követően az utolsók voltunk csapatban, 600 ponttal lemaradva a mezőnytől, és hát a futás volt az utolsó versenyszám, ott még minden nap volt egy sporták, és ott már negyedikek voltunk biztos ezüstéremmel a zsebbe, mert a futás azon a szinte papírforma, és hát a végén olyan jól futottunk, hogy mégis a magyar himnuszt lehetett meghallgatni, tehát utolsókból is lehetnek elsők. A tanulság pedig az, hogy soha nem lehet feladni, hiszen a célt azt csak úgy tudjuk elérni, ha küzdünk érte.
Martinek János beszélt a szóli olimpiai aranyérméről is.
Egyrészt az első olimpiám, hiszen legfiatalabbként 23 évesen sikerült ott olimpiai bajnoknak lennem. Másrészt a környezet, az 10 évvel később voltam szintén egy versenyen Tejon City-be, meghívtak a koreaiak, újra körbejártuk, megnéztük az olimpiai falut, teljesen megváltozott a környezet, minden. És hát az az emlék is, hogy például a 11 aranyból 10-et élőben végig követhettem, az volt talán az egyik legemlékezetesebb.
Elárulta, milyen élmény volt Párizsban szövetségi kapitányként irányítani a válogatottat.
Pozitív élményekkel jöttünk haza, ha már sokan megkérdőjelezték, hogy egyrészt, hogy talán a kitüntetés meg a jutalmakat se érdemlem meg, mert ugye nem javasoltam a Michelt, de hát volt egy objektív válogatás, az alapján tettem le a javaslatomat, a szakmai bizottság, illetve az elnökség ezt megváltoztathatja. Ha én tenném, az már nem objektív, tehát azért én csak javaslatot tettem, és hát azt cáfolnám, hogy nem akartam kiutaztatni, hiszen onnantól kezdve, amikor kiderült, hogy kimegy az olimpiára, mindenkinek ugyanúgy 100%-osan segítettem a felkészülését, végigcsináltuk az egész felkészülést a közvetlen az olimpiáig, és ott az olimpián is rendkívül jó közös munkát végeztünk, aminek az értéke egy aranyérem volt a végén.
A sportág jövőjéről is elmondta véleményét.
Most ugye nagy változás van, és hát az, hogy a jövője hova fog tartani, vagy hogy az kérdés az, hogy a mostani felnőtt versenyzőink hogy fognak tudni alkalmazkodni az új versenyszámhoz, hiszen nekik ez egy teljesen új feladat. A juniorjaink között azért vannak olyan versenyzők, akik már ugye 2 éve gyakorolják ezt a versenyszámot, tehát egy picit előrébb járnak ebben a sportágban, de majd kialakul, és a Los Angeles fogja megmondani a sportág frissen generált új jövőjét. Én úgy néz ki, hogy lehet, hogy visszamegyek újra gyökerekhez a Honvédban egy kis segítséggel a szakosztályigazgatónak, én leszek talán jobb keze, és akkor ott egy ilyen tanácsadással, vagy az ő munkáját segítve, helyettesítéssel fogok, úgy mondjam, munkálkodni.
Most pedig Szakács Rolandot, a nyíregyházi Akvaese elnökét hallják.
Régi vágyunk volt és álmunk, hogy őt, mint régi kétszeres olimpiai bajnok sportolót megszólítsuk, és elfogadja a megkívásunkat. Most összejött, és éltünk is a lehetőséggel, hogy előadást tud tartani itt Nyíregyházán. 2018 óta, hogy elkezdődött ez a programsorozat, most már 7. éve, nekünk ez egy olyan nagy élmény mai napig, hogy nem tudunk betelni ezekkel az élményekkel, mikor ezek a nagy sportolók jönnek. Martinek János, meg mint szövetségi kapitány, volt most az öttusa a szövetségnél is, december 31-éig, most pont említette, hogy egy kicsit nyugalmasabb az időszak, jobban ráér, és ezért is tudta vállalni itt a rendezvényen való részvételt. Nagy hatással van a gyerekekre. Most lesz egy ilyen név nélküli tesztírás is, egy ilyen kérdőív kitöltés. Az elmúlt 7 évben nem volt erre példa, de most fogunk kérni egy ilyet a fiataloktól, hogy érzik magukat, mit látnak ebbe a programba, kit szeretnének esetleg látni, ki lenne az, aki esetleg tudna őket motiválni egy személyes jelenléttel vagy előadással. Úgyhogy most ezt is majd elindítjuk.
Szakács Roland elárulta, mi a terve az egyesületnek a bajnokságban.
Tisztességes helytállás mellett minél előrébb szeretnénk a bajnokságban szerepelni. A lányoknál most a továbbtanulást kellett figyelembe venni sajnos, hogy most központi írásbelit meg kellett csinálni, és azért több lányzó említette, hogy vagy Eger, vagy Budapest irányába szeretnének tovább tanulni. Ez azt is jelenti, hogy valószínűleg el fognak igazolni Nyíregyházáról, mert ugye a továbbtanulással ez együtt jár. Az nekünk nem jó hír, de az, hogy az utánpótlás nevelésben a fiatalok feljönnek, és tudjuk majd pótolni ezeket a jó játékosokat, az azért ott lesz majd lehetőségként biztosítva, és mellette az országos bajnoki indulásokat is figyelembe véve most a rájátszásnak kezdődik majd a fordulója. Úgyhogy nagyon jó kedvel és tényleg jó eredményekkel várjuk majd következő tavaszi fordulót.
Szépen emelték a vízilabdások Kazincbarcika sportjának elismertségét az utóbbi időben. Halász Bélát, a Delfin Vízi Sportklub Kazincbarcika elnökét hallják.
A Delfin Vízi Sportklub utánpótlás nevelő egyesület. Ahhoz, hogy eredményesen vízilabdásunk, ahhoz szükség van arra, hogy a vízben lévő tevékenységekre felkészítsük a gyermekeket. Ezt végezzük az iskolai úszásoktatások keretén belül is, úszás edzéseken belül is, az úszás edzéseken kívül pedig, amikor már mindenki megtanult úszni, akkor pedig a labdás játékok, a labdás edzések is.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Hozza már a szél.